Dénes Imre. Első rész. Egy Tolna megyei faluban Madocsán született Dénes Imre. Apja és anyja, akiknek egyetlen gyermeke volt, és akik egyébként második unokatestvérek voltak, valami szokatlan és a falubeliek szemében majdnem nevetséges gyengédséggel becézték a fiút. Arra tanították, hogy legyen büszke, mert ő külön, mint a többi gyerek. Úgy járatták, mint valami kis grófot. Két pár lakkos csizmája is volt a kölyöknek. Emiatt és hasonló dolgok miatt a faluban sokan haragudtak az apjára, aki egyébként nagyon szerény, derék ember volt, és akin soha senki se vette volna észre, hogy gőgös és büszke. Bizony eltitkolta ő kegyelme, de a fiát már úgy nevelt, hogy az mutassa ki szíve szerint, helyesebben az apja szíve szerint. Nagy volt hát az öröm mindenfelé, amikor Dénes András bajba jutott. Jót állt a sógoráért, sógor pedig egy ilyen megfázott, és 6 hét alatt meghalt hektikában. Andrásnak fizetnie kellett. Sokat, 3000 koronát. Nagyon el volt keseredve emiatt. Búsan üldögélt a tornácon, és törte a fejét naphosszat, hogy hogyan mentse meg a kis földjét a betáblázástól. Néha már úgy érezte, hogy mindjárt veszi a baltát, leüti az asszony gyereket, és felköti saját magát. Mérhetetlen düh emésztette. Látta az embereken, hogy örülnek a kárán, és egyébként is elviselhetetlen szégyennek tartotta, hogy teher legyen az ő földjén, aki addig mindig a falu jó gazdái közé számított. Semmi reménye se volt rá, hogy hamarosan kifizethesse azt az 1500 forintot. Végre elhatározta, hogy Amerikába megy az Imre fiával. Ott maradnak, míg együtt össze nem keresik a pénzt, hogy újra nyugodtan, büszkén, a szemébe nézhessenek mindenkinek. Egy hideg márciusi estén csendesen elintézte a család a dolgot. Az asszony otthon maradt, napszámosokkal végezteti a szőlőmunkát, a földeket pedig árendába adják. És Dénes András a fiával egy szép áprilisi reggelen elindult a nagy útra Fiume felé. Angolul egy szót sem tudtak ugyan, de volt már helyük. A faluból többen dolgoztak kinn, mint Carnegie-nél, az Acél királynál. Oda igyekeztek ők is. Jókedvűen tűrték az utazás fáradalmait. András komorsága pár nap alatt egészen megszűnt. Nem látta a falubelieket, megszűnt a legnagyobb baja, a keserves, tehetetlen düh. Még tréfálkozott is a fiával. Ne búsulj, Imre, hazagyűvünk, kifizetünk mindent, mégiscsak te leszel az első legény a faluban. A leggazdagabb lányt fogod feleségül kapni. Tréfás hangon mondta, de komolyan gondolta nagyon is. Imre, mint mindig a házasságról beszéltek, mélyen elpirult és szabadkozott. Ugyan ne beszéljen, apám! Vallásos és szemérmes fiú volt. Nem tudott káromkodni, és nem ízlett neki a bor. Vasárnap délutánonként a kocsmában csak nézte a táncot, de soha nem állt be a táncolók közé. Pedig nagyon hitták a lányok, és nem egyszer. Tetszett nekik az Imre. A fiú azonban konokul egy helyben maradt. Nem táncolok én. És magában megvetette és lenézte ezeket a lányokat, akik nem röstelik még hívni is, amikor láthatják, hogy úgy se akar. Úgy érezte, hogy nem méltó hozzá az eféle fehér nép. A néha téli éjszakákon, amikor valami különös érzés fölébresztette álmából, és a melegre fűtött szoba tikkasztó párás levegőjében kellemes és gyötrő fulladást érzett, egészen másféle nőkre gondolt. Finom aranyszőke fehér bőrű teremtésekre, olyan félékre, mint a szomszéd falubeli báró feleséges, annak a húga, akik minden héten áthajtattak a falun, amikor bevásárolni mentek a városba. Egyébként az egész utazás alatt nem sokat beszélgettek, reggel megmosdottak, megreggeliztek. Egy helyben ültek naphosszat, föltett kalappal a fedélzet valamelyik padján, s nézték a tengert. Az apa olykor beszélgetésbe elegyedett a honfitársakkal, akik szép számban voltak a harmadik osztályon, de Imre alig szólt egy hangot is. A fásultságnak és megelégedettségnek valami különös érzése töltötte el, úgyhogy nem kívánt se beszélni, se semmit csinálni. Második rész. Végre megérkeztek. Az óriási kikötő, az ezernyi hajó, a felhőkarcolók, mint egy szédítő forgatag táncoltak el a szemeik előtt, annélkül, hogy valami mélyebb benyomást tettek volna rájuk. Valóban, ha meggondoljuk, az újonnan látott dolgok csak arra az emberre élnek és hatnak igazán, akinek ideje és kedve van rá, hogy a régi benyomásaival összehasonlítsa, összeméricskéje az újakat. A szegény magyar parasztoknak nem volt érkezésük erre. Az ezernyi gond és aggódás megfosztotta őket ettől az élvezettől. Megjegyzéseket és örömkiáltásokat nem lehetett hallani. Csupa komor, szorongó ember kászálódott, gomolygott a hidakon, a lépcsőkön, a csarnokokban, az irodákban, a bizottságok előtt, a különböző ügynökök vezetése alatt. Három nap múlva már volt munkájuk. Pittsburghbe helyezték el őket. Az apa nappal dolgozott egy építkezésnél, a fiú éjszaka az acélgyárban. Így kevesebbe került a burdos házban a lakás, ugyanabban az ágyban alhattak mind a ketten. Türelemmel, panasz nélkül húzták az igát. Hamarosan kiderült azonban, hogy a fizetés nem olyan nagy, amilyet az amerikaiak a hazaírt dicsekedő leveleikben említettek. Tehát megállapították, hogy egy esztendő alatt a legnagyobb takarékosság mellett sem tehetik félre a 3000 koronát. Az öreg dénes azonban kimondta a szót. Ameddig az egész pénz együtt nem lesz úti költséggel, mindennel, nem megyünk haza. Keresetből nem küldtek semmit. Az asszonynak maradt otthon a megélhetésre 100 forint. Az öreg személyesen akarta elvinni a bankba az adósságát, hogy odavághassa az asztalra a százasokat. Itt van a mocskos pénzük, most már aztán szabadítsák meg a földemet. Munka közben naponta 10-szer elképzelte magának ezt a jelenetet. Vele ébredt föl, és vele aludt el. Dolgoztak. A napok örökös egyformaságban teltek. Az apa este 7-kor érkezett haza a munkából. Együtt ebédeltek Imrével a burdos házban. Imre, aki alig egy óra előtt ébredt álmából, a burdos nénak kellett költenie jó ideig, míg megszokta a nappali alvást, mindjárt délután útnak indult. A villanyfényes csörömpölő forgatagban gyalog ment munkába. Este 9-től reggel 6-ig dolgozott. 13:30-kor a többi munkásokkal együtt a gyár étkezőjében ebédelt, reggelre újra gyalog ment haza. 2-3/4 órát kellett baktatnia, hogy a tramvaj utazás díját is megtakarítsák. Az apja már felöltözve fogadta. Együtt reggeliztek. Így éltek egyik napról a másikra. A napi rendben csak az ünnepnapok okoztak változást. Ünnepnap előtt éjjel együtt aludtak az ágyban, 8-kor keltek, sétáltak egyet a városban, és 10 órakor templomba mentek, hogy misét és magyar prédikációt hallgassanak. Utána lassan hazaballagtak ebédelni. Úgy szólván az egyetlen alkalom volt, amikor a régi megszokott magyar tempóban mozoghattak. A burdosné egy csinos asszony volt, aki 16 magyar, olasz és spanyol lakóra főzött. Ilyenkor kitett magáért, és töltött káposztával, túrós rétessel kedveskedett a többséget alkotó honfitársainak. Nem méltatlanul részesítették őt nagy tiszteletben. Bár tudták róla, hogy 2 lakójával is, egy magyar éjjel és egy olasz nappali munkással van viszonya. Ebéd után az apa pipázva heverészett az ágyon, míg Imrének levelet kellett hazaírnia. Minden vasárnap írtak, de csak negyedik vasárnaponként adták postára a négy levelet egy borítékban. Olykor maga az öreg dénes ült az íráshoz. Már jó háromnegyed év múlt el utazásuk óta, amikor éppen vasárnap reggel a következő dolog történt. Az apa lassan szertartásosan az önérzetes ember tiszteletével önmaga iránt szappanozta arcát, akkor Imre szorongó hangon megszólalt. Édesapám, tanítson meg engem borotválkozni. Hát borotválkozni? Hiszen nincs még neked szakállad. De hiszen van már. Na jó, mondta András, megtanítlak. És oktatni kezdte a mivelet sokféle fortéjára. Imre hamar megértette a csíziót, és mindjárt meg is borotválkozott. Mindössze egy kis vágást csinált az állán. Harmadik rész. A borotválkozás oka egy missz volt. Talán 3 vagy 4 hét előtt tűnt föl Imrének ez a missz a templomban. A szép lány igen világosan adta értésére a fiúnak, hogy tetszik neki. Nézte őt. Soká és kedvesen nézte. Imre eleinte nem mert visszanézni. Újra és újra belekezdett kalapja alatt imára kulcsolt kezekkel a mi atyánkba, de mindannyiszor megakadt. A katekizmus órákra gondolt, ahol a tisztelendő úr világosan hangoztatta, hogy az imádság közben való figyelmetlenség bár bocsánatos bűn, de aki rájönne féle hibájára és mégse javítja ki, ezzel már halálos bűnbe esik. Hiába oda kellett néznie az aranyvörös hajára, fehér arcára, sötétkék szemeire és kicsi finom szájára. Angyali édes teremtés volt. Határozottan hasonlította a szomszéd falubeli bárónéra, és még inkább annak a húgára. Nézték egymást egész mise alatt. A missz olykor elmosolyodott, és ilyenkor a tekintetével hamisan a plafonra rebbent. Máskor meg lassan elfordította a fejét, de ez alatt a szemeit állandóan a fiúra szegezte. Olyan érzést okozott az Imrének, mintha a leány az arcával simogatni akarta volna őt. A prédikáció után következett a legszebb, mikor mindenki kifelé indult. Az édes missz ilyenkor minden erejével azon volt, hogy a tömegben, a tolongásban Imre közelébe férkőzzék. Szemmel láthatólag küzdött, befúrta magát az emberek közé, átbújt közöttük. Azután egészen mellé simult, sőt úgy intézte a dolgot, hogy a kezével hozzáérhessen a kezéhez, mintha a mellette tolongók odaszorították volna. Közben is folyton nézte a fiút. Dénes Imre pedig, mint a rák, olyan vörös volt, de a leány közzel nem elégedett meg. Oldalt fordult, és a szép meleg csípőit is, amelyeket a szűk, vékony posztószoknya igéző szemérmetlenséggel emelt ki, oda szorította a fiú derekához. Imre azt hitte, eláll a lélegzete, és mindjárt összeesik. És ez a játék minden vasárnap elejétől végig újra és újra megismétlődött. Ilyen formán, bár nem szívesen, észre kellett vennie az öreg dénesnek is. Ugyancsak tetszel a kisasszonynak, mondta mosolyogva és kissé megvetően a ledér fehér nép irányában. Imre mentegetőzve ravaszul válaszolt. Majd lever a szoknyájával a lábamról. Így tartott ez hónapokig. A missz mindig ugyanazon a helyen állt. Dénesik hasonlóképpen. Prédikáció után az utcán jobbra ment. Déneséknek viszont bal felé vezetett az útjuk. Ilyen formán a missz hiába ment lassan, hiába nézegetett vissza, hiába állt, meg nem követték. Imre nem ismert rá gondolni, hogy megszólítsa a lányt. Nem tudott semmit angolul. Csupa magyar munkás között dolgozott, de egyébként magyarul se tudta volna kisütni, hogy hogyan is kellene a beszélgetést elkezdeni. Egy vasárnap azonban elmaradt az édes missz. Imre bár erősen szégyelte, mégse tudta eltitkolni nyugtalanságát és bánatát. Úgy üldögélt egész délután az ágyon, mint valami ázott veréb, az öreg rá is szólt. De nagyon odáig vagy, talán bizony nem volt máma a templomban a lelkem. Imre nem felel, de elütött az arcát a vér. Mindjárt el is fordította a fejét, hogy árnyékban legyen, s azután csak nézett tovább búsan maga elé. Annál nagyobb volt az öröme, mikor legközelebbi vasárnap újra ott látta a templomban az aranyhajú leánykát. Ez alkalommal olyas valami történt, ami még eddig soha. A missz megfogta a fiú kezét a sokadalomban, hevesen megszorította, s még csak az ajtón ki nem értek, el se bocsájtotta. Dédes Imre már-már azon a ponton volt, hogy a lány mellett marad, elkíséri, ahová megy, ha nem is beszélhet vele. De azután az apjára gondolt meg, hogy talán a missz kinevetné őt, hogy nem tud angolul, talán ezután emiatt nem is szeretné őt többé. Én legalább bizonyos, hogy szereti, vonzódik hozzá, és nem követte. Telt múlt az idő, és gyűlt a pénz. Már írták a levelet haza, hogy nem sokára indulni fognak, legkésőbb 3 hónap múlva. Imre rettenetes fájdalmat érzett, mikor le kellett írnia ezt a hírt. És a következő vasárnap a reménytelenség, a kétségbeesés még gyávábbá tette, mint valaha volt. Mi lesz? Ez járt a fejében szüntelenül. Ha munkába indult, ha dolgozott, ha evett, ha fáradtan hazafelé bandukolt, és akkor is, ha aludt. Álmában úgy szólván napról napra, a misszel karon fogva úri ruhában sétálva látta magát. A szájában rövid szárú pipa, lábán széles talpú cipő, fején nagy szélű posztókala. Hallotta a saját hangját, amint angolul beszél, a missz hallgatja, megérti őt, és nevetve, évődve, kedveskedve válaszol. Ezeknek az álmoknak a hatása alatt elhatározta, hogy megtanul pár szót angolul. Egy munkatársától megkérdezte, mit jelent az angolul, hogy nagyon szeretném önt személyesen megismerni. A hallott mondatot azután 1000-szer is elismételte magának. I would be very glad to make your acquaintance. A fáradtság azonban hiába való volt, mert a missz a következő vasárnap ismét nem jelent meg a templomban. Második legközelebbi vasárnapra pedig szépen elszállt az Imre bátorsága. Majdnem ölelkeztek ugyan egymással a tolongásban, és mégse volt képes kinyitni a száját. Kétségbeesésében végképp lemondott a megszólítás tervéről. Már csak azt remélte, hogy elutazásuk előtt valami csoda fog történni. Talán a missz egy vasárnap el fogja hozni az apját, s templomból kijövet megállítják majd, és megkérdezik tőle, hogy akar-e itt maradni, és a misszt feleségül venni. Így képzelte a dolgot. És ebben annyira megnyugodott, hogy nem is törte a fejét többé rajta. Semmi más megoldás nem látszott neki lehetségesnek, tehát bizonyosra vette ezt. 4. rész. November közepe volt. Egy vasárnap este, amikor az öreg Dénes megolvasta a pénzüket, így szólt. Na, Imre, karácsonyra otthon leszünk. A fiú közönösen fogadta a hírt. Semmi fájdalmat nem érzett. Ha van Isten, és valóban szeret a missz, gondolta magában, akkor addig történni fog valami. Még az indulás előtt egy órával is ott járkált Imre a házuk előtt az utcán, és várt, hogy jön majd egy autó, megáll a kapu előtt, kiszáll belőle a missz, hogy férjül kérje, itt tartsa Amerikában, és magával vigye az ő szüleihez. A hajón szótlan és közömbös volt, de nem látszott szomorúnak. Az utolsó 3-4 hét emésztő, tehetetlen reménykedése, várakozása után megnyugvás volt a végső elszakadás is. Otthon azonban már az első percekben föltűnt az anyának a fiú nem törődömsége közönye. Nem is örülsz, hogy újra látod az anyádat, mondta, amint leültek enni. Dehogy nem örülök, mondta Imre fásultan. Más annak a baja, szólt az apa mosolyogva, de erre Imre fölkelt az asztaltól, és estig nem került elő. Az öreg Dénes úszott az örömben, kifizette a tartozását a banknál, és disznót vásárolt. Azt mondta, hogy új évig nem dolgozik. Kackiásan, hegyesre pedert bajusszal, ünneplőben járkált az utcán. Barátságosan beszélgetett a falubeliekkel, tódított nagyokat. Mesélt Amerikáról, sőt, még a fia szerelmi ügyét is felhasználta, hogy büszkélkedjék vele. Nem haragudott már senkire. Egészen elfelejtett, hogy milyen elkeseredett dűvel hagyta itt a falut, a kárörvendő szomszédokat, a komisz irigy, bitang népséget. Újra a régi, elégedett, magában bízó ember volt. Csak a fia rontotta meg otthon a békességet. A szent karácsony estén is baj volt vele. A bőjt délutánján figyelmeztette Imrét édesanyja, hogy reggel nem mosdott, és kérte, hogy pótolja a mulasztást. Borotválkozzék meg, és öltözzön ünneplőbe, mert éjféli misére fognak menni. E pillanatban Imre elvörösödött a dütől, és torka szakadtából üvöltötte. Mit törődik maga azzal, hogy én megborotválkozzak meg, hogy ünneplőbe öltözzek? Ahhoz semmi köze magának a kutya úristenit, hogy az embert nem hagyják soha békiben. Hiszen jól van, csitította az anyja riadtan a fiút. Nem tudtam, hogy édes szülédnek szólni se szabad. Azelőtt nem voltál soha ilyen. Imre rá se hallgatott. Fogta a tükröt, földhöz csapta a borotvát is, hogy ezer apró darabra tört, majd fölszedte a tükör rámáját, és úgy vágta a sarokba, hogy pozdorjává ment szét. Azzal kiment a szobából. Mikor az apja este kérdőre vonta, nem felelt. Ült egy helyben, mint egy kuka, de hiába kínálták, nem nyúlt az ételhez. Éjféli misén úgy álltott a templomban, mint egy faszent, ki nem nyitotta a száját, pedig máskor az elsők között volt az éneklésben. Csak másnap reggel morogta oda az anyjának. Minek hányta föl nekem, hogy maga miatt nem akarok ünneplőt húzni? Ha hallott valamit, azért nem muszáj mindjárt macerálni az embert. Mit mondtál, fiam, szólt Dénes német, egy szót se értett az egészből. Már én újra ellenmondom. No hát, ha nem mondod, bánom is én, de nagy úrnak képzeled magad, hogy Amerikában jártál, de rosszul vagy. Imre a következő napokat a szobájában töltötte. Egy helyben üldögélt, föltett kalappal, mint a hajón. Akármit beszéltek neki, nem felelt. Akkor sem mozdult, amikor ebédelni hívták. Az anyja kitalálta, mit kell vele csinálni. Az ennivalót behozta, s letette mellé a székre. A fiú csak ugyan, amikor nem látta senki, evett mindenből egy keveset. A szülei sokat tanakodtak, hogy mi leli. Végre megállapodtak, hogy valami fejbaja lehet. De nem mertek hozzá doktort hivatni, féltek, hogy a szégyen kitudódik a faluban. Reménykedtek, hogy egy nap újra rendbe jön minden, és Imre a régi jámbor jó fiú lesz, aki volt. Csak ugyan két hét múlva mutatkozott a javulás. Imre egy reggel megszólalt, bátortalanul rekedtel, mint akinek berosdásodott a hangja. Azt mondta, hogy nem kell behozni a reggelit, majd kimegy, s megeszi a tornácon. Azután elment a templomba, majd sétált egyet, de az embereket messzire kerülte. Mégis innentől fogva napról napra bátrabb és jókedvűbb lett, úgyhogy egy hét alatt, mintha egészen a régi emberré változott volna. Nem haragszik rám, édesanyám, mondta egy napon az anyjának, és megölelte. Dehogy haragszom, édes Imre fiam. Erre a szóra azonban keservesen sírva fakadt Imre. Majd egy fél óráig zokogott, nem lehetett elállítani. Sokszor úgy tetszett, hogy no, mindjárt vége lesz a sírásnak. De azután, mikor már szárazra törölte a szemét, újra és újra kitört belőle valami hazug és mély keserűség. Dénesnél nem tudta, mit szóljon, végre ő is elkezdett sírni, és úgy sírtak kettesben. Mikor az egyik elhagyta, a másik belekezdett, egymást hajszolták bele a bánatba. Ötödik rész. Január 21-én vásár volt a harmadik községben, Hartán. Az anyának kellett egy és más, átmentek a fiúval. Imre egészen jókedvű volt, élvezettel hajtott, sőt valami nála szokatlan és hozzá nem illő hegykeséggel, még félre is vágta a pörge kalapját. Este, mikor a téli alkonyatban hazafelé kocsisztak, csendes megelégedéssel és magában mosolyogva bíztatta a lovakat. Úgy félút felé azután megszólalt. Most mondok magának valamit, édesanyám. Na mondd, mondom, hát mondd, de el ne mondja senkinek. Nem mondom én, de esküdjön meg a Szent Háromságra. Az anyának meg kellett esküdnie az Atyára, a Fiúra és a Szent Lélekre. Erre aztán kibökte. Hát azt a miszt tudja, ki Amerikában volt. Máma láttam Hartán. Hol láttad? Egy udvarban láttam. Egy udvarban? A disznóolban? A disznóolban? Tehát etette a disznókat? Nem etette, be volt zárva. Be volt zárva a disznóolba? Igen, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy eljött miattam Amerikából. Igazán mondod? Isten Jézus úgyse. Panaszkodott, hogy be van zárva. Mondta, hogy miattam küld neki ezt elszenvedni, mert szeret engem. Tudom, fiam, mondta az apád, az a kisasszony biztosan nagyon szeretett téged. Szeretni szeretett, és azért is jött el. És ott láttad, ott a disznóolban. Aztán milyen volt? Éppen, mint azelőtt. És milyen ruhában volt? Mint, hogy a templomba szokott járni. De el nem mondja senkinek? Nem, nem. Na, hát ez volt. Imre megcsapkodta a lovakat, és boldog, csendes elégedettséggel hajtott. Dénesné azonban hideg rettegést, félelmet és nagy nyugtalanságot érzett. Hatodik rész. Két hétre rá disznóölés volt Déneséknél. Az apa régi szokása szerint maga vetkőzött neki, hogy leölje a disznót, mert értette a módját. Éppen lefogta a disznót, hogy leszúrja, amikor kiugrott a házból az Imre, és odaszólt. Várjon csak, édesapám! Minek te? Hát csak azért, hogy ne bántsa. Mit ne bántsam? Ne ülje le! Ne üljem le! Hagyja élve! Hát aztán mi legyen vele? Hát csak éljen tovább! Elnye, ki a fene látott ilyet? Honnan veszünk zsírt, szalonnát, sonkát télire? Van a mészárosnál. Gyerek, megharagítasz! Hát nem az is öli a disznót? Igen, de éppen eztet ne bántsa. Ne bántsam éppen eztet. Hát ez nem is olyan disznó, mint a többi. Mindet leülik. De hát csak ne bántsa. De bizony leülöm én, ha nem tudod nézni, menj be. De édesapám! Az öreg nem sokat teketóriázott, leteperte az állatot és beleszúrt. A fiú pedig, mintha kergették volna, szaladt el hátra az istállóba. November szólt később Dénesné. Azt mondom, jobb lett volna megtenni a kívánságát. Meglátod, megint úgy lesz, mint volt. Csak ugyan újra megváltozott az Imre. Az apjával többet nem beszélt, nem szenvedhette. Ha az bejött a szobába, ő kiment. Mintha valami nagy haragosa lett volna, úgy viselkedett vele. A disznótoros húsból, kolbászból pedig egy falatot se akart tenni. Sőt, más húshoz se nyúlt ettől kezdve. Ha pedig azt látta, hogy az apja gyümölcsből, főzelékből jó ízűen eszik, már az se kellett neki. Például a káposztát, az öreg Dénes kedvenc ételét is állandóan visszautasította. Egész nap semmit se csinált, ide-oda járkált, elcsavargott az utcákon, újra hazajött, meg újra elment. Gyakran órákig nézegette magát a tükörben. Jézus Mária, mi lesz ebből a gyerekből, sírdogált kinn a konyhában Dénesné, és András gazda is kezdte nagyon vakarni a fejét. A férfiak szokása szerint a feleségét okolta. Megmondtam én neked azt a régen, hogy nem jó az, hogy olyan szentesnek nevelted. Én ilyen koromban ittam, mulattam, táncoltam, cicáztam a lányokkal, ez meg már 20 éves, és még nem is volt szeretője. Megmondtam én azt neked. De mire kitavaszodott, újra rendbe kezdett jönni az Imre. Kedve jött a munkához. Néha egész nap dolgozott a földeken. Apjával azonban még mindig nem beszélt, csak úgy üzengetett neki az anyja által. Mondja meg neki, hogy holnap kimegyek szántani. A tavaszi szántás nagy részét egyedül végezte. A fáradtan hazatért a munka után, mozdulatlan arca megelevenedett, s majdnem egészen földerült, bár nem beszélt sokat, de a hallgatásában hiányzott az a konok elkeseredettség és önvádló komorság, ami azelőtt megvolt. Hetedik rész. Májusban, mint minden évben, búcsúra készültek. Dénesné a fiával és a szomszédasszonyuk, Fialáné a leányával Jolánnal. Három órai utat kellett megtenniük, hogy elérjenek Paksra, a búcsú helyére. Imre hajtott. Mellé ültették a fehér arcú, kevés beszédű, bársony szemű Jolánt, aki csak nemrég került nagylánsorba. A két anya a hátsó ülésen foglalt helyet. Imrének hamarosan megtetszett a leány, fehérsége a Miszre emlékeztette. Már régen ismerte, de soha nem nézte meg. Most örült, hogy együtt lehet vele, csak az bántott, hogy nem tud beszélgetésbe kezdeni. A lány azonban kisegítette. Szép lovak ezek, mondta. Elég szépek. Maga kefélte ki ilyen fényesre? Ki más kefélte volna? Így felelgetett röviden, málé szájú módon az Imre, de belülről jó meleget érzett, és amikor a kocsi egymás felé rázta őket, és a leánya karcsú derekával hozzásimult, hát ő is bátortalanul felé húzódott. Dénesné látta ezt, és örült neki, hogy majd válaszolhat az apa szemrehányásaira, és estére elújságolhatja, hogy mégiscsak legény a talpán az Imre. Annál nagyobb volt a szomorúsága este, amikor hazafelé mentek. Imre ekkor már nem szólt a lányhoz. Jolán egy párszor beszélgetést próbált kezdeményezni, de a fiú meg sem mukkant. Végre sértődötten elhallgatott. Az anyák is csendben voltak. Fialáné arra gondolt, hogy a gazdag Dénesné nem akarja, hogy a fia szegényebb lányt vegyen el, bizonyosan szólt neki napközben. Csak nem ellenséges hangulatban szálltak le a ház előtt fialáik. Hidegen köszöntek. Dénesné otthon mindjárt kérdőre vonta a fiút. Hát miért nem szóltál a Jolához visszafelé? Hát csak nem szóltam. Mi lehet, összevesztetek? Nem vesztünk még? Hát mi? Hát az, hogy mondd már, hát a búcsún a pap. Mi volt vele? Na hát félrehívott. Félrehívott minek? Félrehívott, hogy ne lássa senki. Azután? Azután levette a süvegét. És? Akkor kiesett a haja. A haja? Az a szőke haja, mert a pap az amerikai Miss volt. Ugyan miket beszélsz? Az volt. És mit mondott? Azt mondta, hogy minek beszéltem a Jolánnal, ha őtet szeretem. És te mit mondtál? Azt mondtam, hogy ne haragudjon, mert én bizony csak őtet szeretem, de nagyon. Azt mondtad. Azt. Erre meg azt mondta, hogy nem hiszi, mert ha őtet szeretném, akkor nem beszéltem volna a Jolánnal, hanem most nem bánja, még ez egyszer vár, és próbát tesz velem, s azután, ha minden jó lesz, akkor megesküdhetünk, eljön ide, és a feleségem lesz. Ezt mondta. Ez de meg nem mondja édesanyám senkinek, mert akkor megfújtom. Te, hogy mondom? Imre a vacsoránál hatalmas étvágyjal evett, és többször hangosan fölnevetett. Apja, anyja ilyetten nézték a csillogó szemeit, s megrettenve hallgatták furcsa nevetését. Éjjel semmit se aludt. Ide-oda járkált a szobában, anyja benézett egyszer. Látta, hogy a fiú kidugja fejét az ablakon, s úgy lesz ki a korom sötét utcára. Reggel megborotválkozott, ünneplőbe öltözött, s leült az ablak mellé. Egész nap nem beszélt, nem evett semmit. Este pedig nem akart levetkőzni. Hagyták. Mikor az anyja hajnalban benézett, akkor is úgy ült ott a széken, mint este. Nyolcadik rész. Így ment ez egy hétig. akkor erőszakkal próbálták etetni, de nem lehetett. Elkékült a dűtől, fölemelte az öklét, s kicsapta a kanalat az anyja kezéből. Dénesné jajgatva szaladt ki a szobából, az öreg pedig befogott, s elment az orvosért hartára. Az orvos már rövid vizsgálat után kijelentette, hogy bizony a fiú megháborodott az elméjében. Lett erre nagy sírás, rívás. Az öreg András úgy jajgatott, mint a megvert gyerek. Csak akkor hallgatott el, mikor a doktor bíztatni kezdte, hogy lehet, lehet, talán még meggyógyul a fiú. Azt tanácsolta, adják kórházba, ha lehet még belőle egészséges embert csinálni. Ott csinálnak belőle. Erre aztán rászánták magukat, s még aznap be is vitték a városba. 9. rész. Azóta immár 2 év óta minden hónapban meglátogatják Imrét a szülei, de nem változik a gyerek semmit se. Egész nap egy helyben ül, nem beszél senkivel egy hangot se, hallgat, bámul, néz a levegőbe a szép kék szemeivel, mint egy tulok, és olykor-olykor nagyokat mosolyog magában. Min mulat, miért mosolyog, mit hall, ezt nem árulja el semmiképp, hiába faggatják. Csak egyetlen egyszer beszélt. Az egyik fiatal doktornak megsúgta, hogy üzeneteket kap Amerikából, drót nélküli telefon útján. A szép Miss telefonoz neki egész nap. Drót nélküli telefon. A tudósok és kutatók mindedik hiába fáradoztak rajta, hogy megalkossák ezt az apparátust. A boldogtalan szerelem számára azonban már évtizedek óta megkonstruálta, fölszereli és díjtalanul rendelkezésre bocsátja az őrület.